képviselőtársak, megengedik, akkor a köszöntő után ülve folytatom a képviselőtestület ülést. Kettős széllal hívtuk össze a mai falugyűlést, illetve a mai alkalmat. Első napi rendi pontban falugyűlést tartunk, a következőkben pedig a munkatervünk szerinti. Szervusz Ottovács, gyere meg nyugodtan! Munkatervünk szerint, illetve az aktuális önkormányzati kérdésekről fogunk tanácskozni, és remélhetőleg hasznos döntéseket hozni. Megállapítom a jegyzőkönyv kedvéért, hogy a hétfős képviselőtestületből 5 fő van jelen, határozatképesek vagyunk, a másik két, a hiányzó két képviselő igazoltan van távol, jelezték a hiányzásukat. A napirendi pontokra teszek javaslatot. Egyes napirendi pont falügyűlés, tájékoztató felnőtt házorvosi ellátásban bekövetkezett változásokról, illetve tájékoztatás 4605-es és a 4607-es számú utak felújításáról. Második napirendi pontban a rendőrség beszámolóját fogjuk meghallgatni, illetve remélhetőleg elfogadni. Harmadik napirendi pontban döntenünk kell Cegléd-város önkormányzatának a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosításáról. Negyedik napirendi pontban Dánszent Miklós község önkormányzatának a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló rendeletének elfogadása következik. Ötödik napirendi pont buszmegállók típusának kiválasztása, hatodik napirendi pont döntés a közérkeztetési pályázat kiírásáról, hetedik napirendi pont Magyar Falu Program temetőfelújítási projekt, nyolcadik napirendi pont 2022 évi belső ellenőri jelentések elfogadása, kilencedik napirendi pont 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása, tizedik napirendi pont döntés az iskolai konyha szennyvízelvezető rendszerének újjáépítéséről, 11. napirendi pont döntés a fizikoterápiás kezelőhelyiség üzemeltetéséről, 12. napirendi pont döntés a TZ4K14B kis traktor, vagy mondjuk a használaton kívüli kis traktorunk és tartozékainak értékesítéséről, 13. napirendi pontunk döntés az iratási tűzoltó szertár tetőfelújításáról, tetőfedéséről. Tisztelt képviselőtársak, ez a tervezett napirendi pont, kérdezem, hogy egyebekben van-e valakinek javaslata, hogy fölvegyük a napirendi pontok közé valamit? Én egy napirendi pontot még javasolnék. Kérdés érkezett hozzám írásba is a helyi természeti értékek védelméről szóló rendelet megalkotása tekintetében, akkor erről is ejtsünk pár szót.
Ez falugyűlés?
Az első napi rendi pontban lesz falugyűlés, utána pedig pont amikor bejöttél, akkor mondtam, hogy két célból jöttünk össze. Falugyűlés első napi rendi pont. Utána pedig képviselőtestületülés.
Harmadik napi rendi pontot is szeretnék fölvenni a lehetséges alkalmazást.
Falügyülésre? Jó, akkor majd közben megbeszéljük, hogy ha van még, ha tudok, akkor válaszolok, de a falügyülés egyébként abban különbözik a közmeghallgatástól, hogy a falügyülésen egy határozott téma van, de én azt gondolom, hogy ilyen családias körbe eltérhetünk ettől, és ha van kérdés, hogy észrevétel, meg tudok-e válaszolni kérdésekre, akkor ezt megteszi. Ha itt nem, akkor pedig majd a később egyben. Jó. Más egyébként napi rendi pontban van? Nincsen?
Nincs.
Jó. Akkor kérem, hogy az elhangzott kiegészítésre, akik elfogadják a naprendi pontokat készfelmése igennel szavazzanak. Köszönöm szépen. Egyhangú. Első napi rendi pontunk, falugyűlés. Tisztelt érdeklődők, köszönöm szépen, hogy megtisztelnek bennünket figyelmükkel. Két alapvető változás. Én azt gondolom, hogy pozitív változás következett be az elmúlt hónapokban Dánszent Miklós életében. A falugyűlés első témája a felnőtt házi orvosi alapellátásban bekövetkezett változások. valamint az ismeretes, több mint 30 évnyi szolgálat és gyógyítás után dr. Tajti Géza házi orvos, aki része volt a település közéletének, itt élt velünk, először elköltözött Albertésára, utána pedig nyugdíjba ment. Egy bő évig, vagy körülbelül egy évig helyettesítésben oldotta meg a felnőtt háziorvosi ellátást. Ez egy nagyon nehéz időszak volt, egyrészt azért, mert a helyettesítés az nem ugyanaz a szolgáltatási tartalom, mint ami egy normál ellátás, tehát kevesebb rendelési idő és kevesebb szolgáltatás működik ezzel kapcsolatban. És ezt az egyébként sem könnyű helyzetet tovább rombolta az, hogy pont egy Covid időszak következett, amikor is megváltoztak azok a szabályok, amelyek alapján igénybe lehetett venni a felnőtt háziorvosi rendelést, illetve még egy oltási kampánnyal is nehezedett az élet. Aztán Tajti Géza doktor úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul és befejezi a háziorvosi pályafutását. Ezt követően vállalkozási formában, helyettesítésben dr. Sakarnek Subi volt a házi orvosunk. Sakarnek doktorral meggyőződésem szerint a betegek többsége elégedett volt. Azt gondolom, hogy egy jó diagnoszt, egy jó orvos volt. Egyetlen egy vagy a problémaként talán az merült fel, hogy az a rendelési idő, amit ő Dánszentmiklóson töltött, az a hivatalosan 2 óra, az nagyon kevés volt. És nem volt Sakarnak doktornak egyéb teendő miatt lehetőség arra, hogy a betegekhez kijárjon, csak nagyon-nagyon indokolt és nagyon-nagyon szükséges esetben ment ki házhoz a betegekhez. Holott erre azért nagy igény van Dánszentmiklóson, illetve itt a nyelvi, meg a más szocializálás, más kulturális gyökerekből adódó különbségekből voltak tulajdonképpen elhanyagolható panaszok a betegek részéről, de alapvetően egy orvos volt, akivel elégedettek voltak a Dánszentmiklósiak. Abban a pillanatban, amint Tajti Géza befejezte a gyógyítást Dánszentmiklóson, hirdettük a praxist is, illetve az álláshelyet. Sokáig eredménytelenül, aztán ezért nyarán, hát most nem emlékszem pontosan, talán augusztusában érkezett egy pályázat. Dr. Mohai Terézia Zsuzsanna pályázta meg a felnőtt házi orvosi praxist. Ő az eddigiekkel ellentétben, vagy az eddigi gyakorlattal ellentétben, illetve a környéken bevett módszerrel ellentétben, ő alkalmazottként látja el, vagy illetve most már látja el a házi orvosi tendőket, tehát ő nem vállalkozó, hanem az önkormányzat alkalmazásában álló egészségügyi dolgozó. Az önkormányzat megkapja azt a normatívát, amelyből reményeink szerint még ugye nincsen egy teljes lezárt hónapunk, finanszírozni tudjuk a rendelő működését, a doktornő, a házi orvos fizetését, illetve az asszisztencia fizetését is. Ugye a puding próbálja az evés, nem volt még ilyen Dánszentmiklós életében, a környező településektől sem tudunk túl sok segítséget kérni ebben a témában. Ki fog derülni néhány hónapon belül, hogy mennyi pluszbepótlást igényele, és hogy mennyi pluszbepótlást igényel az önkormányzattól az ilyen típusú finanszírozás. Október 4-ével, ha jól emlékszem, október 4-e volt az első nap, amikor elindult a rendelés. Én azt gondolom, hogy egészséges távolságtartással fogadták a rászentmiklósiak a doktornőt. Ugye minden változás, minden új egyfajta tiltakozást is eredményez. A vidéki ember ilyen kicsit indokolatlanul is bizalmatlan. Az elmúlt hetekben azonban azt tapasztaltam, hogy több olyan visszajelzés érkezett, sőt markánsan olyan visszajelzések érkeztek, hogy a betegeknek szimpatikus a doktornő, egy alaposan vizsgáló, emberközeli személyiség, aki figyelemmel van a Dán-Szentmiklósi betegek személyiségére és indítatására is. Tehát egy lelkiismeretes doktornő képe kezd kirajzolódni előttünk. Ha még nem volna elég ennyi változás, akkor még azzal nehezített a pálya, hogy Lauferné Szilvi is elhagyta az egészségügyet, nem csak a Dán-Szentmiklósi asszisztensi állást, ő több mint 20 éven keresztül volt a felnőtt házi orvos asszisztense. Kicsit furcsa a vele való viszonyunk, mert önkormányzati alkalmazásban összesen 2 hónapig állt talán. Egyébként a vállalkozó házi orvosok alkalmazásában állt. Ugyanakkor mindenképpen figyelemre méltó és respektálandó az. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntek. Respektálandó az a hozzáállás és az a felelősségvállalás, ahogyan ő ebben a nehéz időszakban a Dán-Szentmiklósi betegek felé fordult. Én azt gondolom, hogy talán ennek is hát nem köszönhető, vagy egyből is fakad az, hogy az asszisztens nagyon elfáradt, és gyakorlatilag az ágazatból, az egészségügyből szeretne távozni. Tehát olyan, amikor kiderült, hogy új doktornő jön, akkor elmondta, hogy ő nem tervezi hosszú távon a Dán-Szentmiklósi egészségügyet, sőt egyáltalán az egészségügyet nem tervezi, ezért ezekből az okokból kifolyólag ő felmond. Én természetesen tiszteletben tartottam az ő álláspontját, és megbeszéltük, hogy miként és hogyan fog távozni. Azzal a mondattal zártuk le a beszélgetést, hogy bárhogyan is alakuljon az élete, a Dán-Szentmiklósi emberek, és köztük én sem, a képviselőtestület tagjai sem fogjuk elfelejteni azt a szolgálatot, amit végzett a Dán-Szentmiklósi betegellátás területén, és az ajtó mindig nyitva áll, tehát nyugodtan forduljon hozzánk bizalommal, bárhogyan is alakuljon a jövő. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsük az ő boldogulását. Idézőjelben szerencsénk volt ebben a nem túl biztató helyzetben. Gyakorlatilag 2 hét alatt sikerült megtalálnunk a Szilvike utódját is. Egy albertésai fiatal asszony személyében, aki ezen a héten kezdte meg a munkát a rendelőben. Nyilván most az a helyzet, hogy sem a doktornőnek, sem az asszisztensnek nincsen helyismerete, és nem ismeri a betegeket. Ez egy folyamat, amíg ők képbe kerülnek a Dán-Szentmiklósi betegekkel. Éppen ezért azt szeretném kérni mindenkitől, és erről majd írunk egy cikket a hónap közepén megjelenő Dán-Szentmiklósi híradóban, meg ezt propagálni is fogjuk mindenütt, hogy segítsék mind az asszisztens, mint a házi orvos beilleszkedését a Dán-Szentmiklósi falu közösségbe, társadalomba. és vegyék figyelembe azt, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak ők. Éppen ezért most az első hónapban úgy állapítottuk meg a rendelési időt, hogy gyakorlatilag 8 órás rendelési idő van minden nap, de ez hosszú távon így nem fenntartható, mert a rendelési idők azért úgy tevődnek össze, hogy időt kell szánni a betegek vizsgálatára, a betegek ellátására, és időt kell szánni az adminisztrációra is. Tehát a gyógyszerek felírása és a napi teendők elvégzése a számítógépen, mind az asszisztens, mind a házi orvos részéről, az nem tud párhuzamosan történni a betegellátással, a gyógyítással, vagy legalábbis most ezt úgy látjuk, hogy ez most a kezdeti időszakban nem fog így történni. Ugyanakkor arra afelé halad a rendelési idő, hogy a szerdai nap kivételével egy délelőtti rendelésre rendezkedjen be mindenki. Tehát majd fogjuk, ha nem is november elején, de november közepén egy új rendelési időszak lesz, vagy ugyanez a rendelési időszak, csak megadva ilyen sávokkal, hogy délután csak az jöjjön a rendelésre, akinek valóban azonnali beavatkozásra van szüksége. Tehát, hogy ne az legyen, hogy benézünk a rendelőbe, jó, hát most sokan vagyok, majd visszaszaladok délután 3-4-kor, 10 perccel vagy 15 perccel a rendelési idő vége előtt, mert ezzel szétforgácsolódik az az idő, amely rendelkezésre áll az adminisztratív teendők elvégzésére. Nagyon fontos dolog, hogy segíthetjük azzal a Vánszent Miklósi betegellátást, hogy ha csak a gyógyszereinket akarjuk, ha elfogyott a gyógyszer, amit mindig fölírnak, és csak a receptre van szükségünk, akkor azt akár egy papírszalvétára felírva, a tajszámmal, névvel, címmel ellátva, meg a gyógyszer nevével, van egy postaláda a kerítésen, van egy láda, vagy ha most éppen nincs, akkor lesz egy láda a rendelőben is, és oda be kell dobni ezt a cetlit, ezt minden nap akár többször is délben is, meg a nap végén is kibontják, és ennek megfelelően a lehető legrövidebb időn belül felírják a gyógyszereket. És abban állapodtunk meg az asszisztenssel, hogy törekedni fogunk arra, hogy az online, az e-mailen történő gyógyszerfelírást is propagáljuk a lakosság körére. Az is sokkal gyorsabb és sokkal modernebb módja a gyógyszerfelírásnak. Tehát azért, hogy valaki felírjon egy gyógyszert, azért nem kell kivárni a sort, és nem kell zavarni, vagy gyakorlatilag elvenni az idejét a doktornőnek, meg az asszisztenciának a többi betegtől, akik valóban gyógykezelésre várnak. Tehát tisztelettel kérnék bizalmat és türelmet az új házi orvos és asszisztens felé, kérem, hogy segítsék a munkájukat. Én azt gondolom, hogy jó irányba változtak a dolgok, egy nagyon nehéz időszak végéhez közeledünk. Reméljük, hogy nem lesznek ilyen járványhelyzetek, amelyek tovább nehezítik az életünket, tovább fokozzák a feszültséget, és végre beköszönhet egy olyan standard állapot, amelyet a többség elégedett, és évekig jól fog tudni működni a Rendszent Miklósi felnőtt házi orvosi alapellátás. Ez mindannyiunkra szükség van. Azt még fontos elmondanom, hogy Rendszent Miklósi képviselőtestületnek igazából nem volt választása. Tehát amikor több mint egy évnyi keresgélés után jelentkezik egy jelentkező, akkor azt vagy elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. Tehát itt nem az volt, hogy akkor itt válogattunk, hogy melyik házi orvost, vagy vállalkozási formában, vagy alkalmazotti formában, hanem volt egy lehetőség, amelyet megragadtunk. És azt gondolom, hogy minden képviselőtestület, minden felelős képviselőtestület így tett volna ügyben, úgyhogy remélem, hogy ennek a döntésnek a helyessége bebizonyosodik. És akkor most adnám meg a szót a kérdésekhez, ehhez a témához kapcsolódóan, hát ha tudok válaszolni. Tessék, Pancs!
Polgármester, nem oldódik meg soha az írsai ügyelet?
Az írsai ügyelethez nincsen közünk.
Hát elég baj az.
Szerintem nem. Tehát az írsai ügyeletben óriási problémák vannak, mert gyakorlatilag nem tudják, hogy ki fogja ellátni az Albert írsai ügyeletet. Beigazolódott annak a döntésnek a helyzetessége, amelyet a Covid időszakban egy személyben eljáró polgármesterként hoztam.
Akkor a receptfelírás. Bedobjuk a postaládába, eddig is így csináltuk a recepteket. Viszont az asszisztens, ha beírtuk a tajszámot, a nevet, nem kellett felsorolni, hogy milyen gyógyszert kérünk, mert benne van a gépben. És azt ki tudja írni. Én nekem azt kellett oda írni, hogy nem kérem a kétfajta gyógyszert, mert van belőle, a többit igen. És akkor az asszisztens ki tudta írni.
Most ez a módszer is így működik, tehát most én azért mondtam el, hogy mire van szükség. Tehát nyilván, ha valaki 8-féle gyógyszert szed, az nem fogja felírni. Mind a 8-at. Jó, tehát az írsai ügyelettel annyit szeretnék elmondani, hogy Albert és a város, tehát ahhoz képest, amikor emlékszem a közmeghallgatásra, ahol nagy port vett fel az írsai ügyelet témája. Én igyekeztem a saját igazamat bizonygatni, akkor még ezt nem támasztotta alá semmiféle tény, azóta sokféle változás volt. Tehát az Albert írsai ügyelet az abban a formában, ahogy az évtizedes gyakorlat alapján megfogtuk, az mindösszesen a közmeghallgatástól, feloszlatástól számított augusztus, szeptember, október, november, december, január, tehát 6 hónapig működött. Ezt követően egy hasonló vállalkozást bízott meg az Albert Isa városa, mint amely vállalkozása Pilisi Monori körzetben végzi az ügyeletet, és most hívott egy 2-3 heten fazekas polgármester úr, hogy tudunk-e ajánlani szolgáltatót, mert az a szolgáltató, akivel ők megállapodtak, azok nem vállalják. Csak ezért végig, ha jól tudom, a szolgáltatást. Hát
az én lábam elég sokat rosszul volt a múlt időben. Ő kapta velem, elvitte a Pilisára, mert Pilisen nincs orvos, ugye, ott ezret főt bármire előkavarják, mindig ellátták. Bevitte az ügyeletre, és mindig ellátták. Tehát tudták, megjegyezték, hogy nem ide tartoznak,
sajnos
mondta velem, hogy tudom, de mégis ellátták, és jó ellátták.
Így van, de hát ha oda tartozunk Pilishez, akkor Pilisre kell menni. Tehát nem azért fizet Dánszent Miklós önkormányzat a Pilisi szolgáltatónak, meg nem azért
nem
kapjuk
hiszem, a... Nem a polgármester oda vitte volna a feleségét, ha mondjuk olyan rosszul van, mint az én lányom volt, és
hát
akkor...
Hát tessék elképzelni, nem akarok itt személyeskedni, de sajnos nekem is volt legalább 4-szer olyan helyzet, amikor a Pilisi ügyeletre kellett mennem. Minden
és
esetben
elláttak.
Tessék?
Volt orvos?
Természetesen.
Mert én Pilisen dolgoztam, ott volt videóban nagyon sokáig, 10 évig.
Mikor?
Ott soha.
Mikor volt?
Pár évvel ezelőtt.
Na hát most beszéljünk a mostani időszakról, én azt javaslom.
Nem volt orvos, és most is a lányom anyós, az unokám anyósa, vagy a lányom anyósa ott lakik Pilisen, és még mindig nincs orvos. Ők is viszik Monorra az unokájukat, vagy a gyerekeiket, mert nincs orvos.
A Monoron is ugyanez a szolgáltató társaság működik, ugyanazzal az orvos és mentőorvos társasággal. Tehát itt a félreértés az abból adódik, hogy egyesek a mentőorvost azt nem tekintik orvosnak.
Mert a mentőápoló.
Erről most nem nyitunk vitát, viszont a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyeleti ellátást azt a mentőorvosok is ellássák. Úgyhogy ezt nem én találtam ki, ez van a törvényben, így működik egyébként Albert Isa, és ha most betetszenek menni Albert Isára, vagy ott ellátták, és ott kérték volna a bizonyítványt, amit egyébként nem kér soha senki, tehát azt mondjuk ránézésre nem hiszem, hogy meg lehet állapítani valakiről, aki egy ügyeleti központban dolgozik, hogy az mentőorvos, vagy sebész, vagy belgyógyász, vagy kicsoda, és milyen formában látja.
Olyan orvosok is, akik nappal rendelnek, és
tanulnak. Nem szoktak most már éppen ez a probléma. Tehát ez akkor működött, amikor a pécsi és társaházi orvosi BT látta el az ügyeleti ellátást, de ő azóta nem szolgáltat, hanem egy hasonló cég, aki nagyobb szolgáltatási területtel rendelkezik, azt szolgáltat Albertésen is pillanatnyilag, ha jól tudom, nem tudom, hogy meddig, de ez a trend ebben az ágazatban. Egyébként meg, ha itt megnézzük a rendelési időket és az ügyeleti időket, akkor azt lehet látni, hogy Pilisen egyébként 16-tól reggel 8 óráig van az idő, vagy az ügyeleti idő hétköznap, pénteken 14 órától 8 óráig, hétvége és ünnepnap pedig 8-tól 8 óráig,
tehát hívva, gyakorlatilag... Milyen telefonszámon kell hívni az orvost, hogyha az ajtóra, hogyha valaki várja, és közben nem veszik fel a telefont?
Most ezt nem értettem.
Hogy mondjuk én rosszul vagyok, elvisztek az orvoshoz, és nincs orvos Pilisen, de az ajtóra ki van írva, hogy milyen telefonszámon kell hívnia az orvost, és akkor az orvos nem veszi.
Tehát olyan nincsen, hogy kinyitják, hogy oda megy a Pilisi ügyeletre, és nem nyit valaki ajtót.
Nem.
És telefonálni kell. Egyébként az a szituáció szerintem teljesen életszerű.
Megváltozott, de hogy az így volt.
Megtetszik engedni, hogy válaszoljak a kérdését?
Tessék?
Megtetszik engedni, hogy válaszoljak az előbb feltett kérdését? A Albertésára bemegy be, tehát ez egy életszerű szituáció, hogy bemegy valaki az ügyeletre, ahol egy orvos, vagy mentőtiszt, vagy valaki van, de ennek az embernek ez mondjuk kint van területen. És akkor ott meg kell várni, amíg visszaér. Ez Albertésen is történt velem a korábbi időszakban, Pilisen még mostanság nem. De ez nem jelenti azt, hogy Pilisen ez nem fordulhat elő. De az, hogy nem nyitnak ajtót, vagy nincs az ügyeleten senki, az szerintem nem fordulhat elő. Ilyet még nem hallottam, Pilisen. Most, ha hallom, akkor most hallom öntől elő.
És Irsán be lehet menni, de az asszisztens jön, és azt fogja mondani, hogy bocs, a doktor kint van betegni. Ott még senki be se lehet menni, vagy nem lehetett be menni. Lehet, hogy
már azóta be lehet. Én a 2021 nyara óta vannak nekem tapasztalataim ezzel a Pilisi ügyelettel kapcsolatban. Én ilyet nem tapasztaltam, és nem is kaptam jelzést felől. Ha most ezt tetszik nekem jelezni, hogy ez azóta volt, akkor ezt jelezni fogom a szolgáltató felé, hogy ezen a gyakorlaton változtassam.
Ez nem azóta, nem 2021 óta volt. Ez előtte volt, az biztos. De...
Jó, hát afelől nem tudok felelősséget válni, hogy előtte mi volt.
Nem úgy mondtam, hogy felelősséget kell érte vállalni, csak azt akartam, hogy még nincs Irsán ügyelet.
Nincs közünk az Irsai ügyelet. Az Albert Irsai egy külön közigazgatási egység, más szolgáltatókkal szerződtek egyébként, hogyha egy Dánszent Miklósi beteg Albert Irsán van rosszul, vagy azt éri el leghamarabb, azt az ügyeletet el fogják látni, mert kötelesek el látni, mint ahogy Pilisen is ellátják az Albert Irsai. Vagy a távolkarviakat, vagy a jóniakat, vagy akárkit, akkor ott lesz hosszú.
Ezt akartam csak kérdezni. Dottó közül lett volna a fő kérdésem, de köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is. További kérdések mondok.
Viszontlátásra.
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 Amennyiben nincsen, akkor áttérnék gyorsan a második témára is a falügyülés kapcsán. Tájékoztatva 4605-ös és 4607-es számú útak felújításáról. Azt gondolom, hogy ennek a két útnak a felújítása Dánszent Miklós életében az egyik legnagyobb előrelépés, ami az elmúlt évtizedekben történt. Több évtized elhanyagolt utakról beszélünk. Óriási komfortfokozat változást jelent ez az életünkben, és azt gondolom, a település arculata és élhetősége szempontjából is hatalmas jelentőségű ez a beruházás. A beruházás a magyar kormány, illetve a magyar kormány által indított Magyar Falu program keretében valósulhatott meg. Az 5000 főnél kevesebb lélekszámú települések megközelíthetését célzó útfejlesztések leszánt forrásokból. Azt gondolom, hogy a kivitelezők, nekünk nem volt ráhatásunk a kivitelezők kiválasztására, ez egy közbeszerzési eljárás keretében zajlott, de szerencsénk volt a kivitelezőkkel. Nagyon rugalmasan álltak az egész építkezéshez hozzá, tényleg valamennyi lakossági igény, tehát ha nem is elsőre, de az a lakos, aki utána hozzám fordult, és én kimentem az építés vezetővel, minden igényt orvosolni tudtak, illetve indokolni tudták azt, hogy miből, hogy mi miért történik. A lehetőségeiken belül még anyagi áldozatokat is vállaltak, tehát olyan kiegészítő munkarészeket is elvégeztek, ami nem volt benne a projektben, de hát egy ekkora cég, egy ekkora projektből ezt meg tudta valósítani. Voltak munkarészek, amiből viszont nem lehetett engedni. A legtöbb probléma egyébként a buszmegállók elhelyezéséből adódott. Nem lehetett a buszmegállókat ugyanoda rakni, ahol voltak eredetileg, hiszen eddigi buszmegállóink abból álltak, hogy ki volt téve egy tábla, meg esetleg volt egy fedett buszmegálló rész, de semmiféle sziget, járdasziget vagy buszöböl nem volt építve. De most ez az út, ez a beruházás, ez a vonatkozó szabványok, műszaki előírások alapján történt, és meg van határozva, hogy a csuklós busznak, amik itt közlekednek, milyen hosszú, 18, most nem akarok mondani, 20 akárhány méteres buszöblöt kellett kialakítani, és ezt úgy kellett elhelyezni, hogy ne sérüljön az ingatlan megközelíthetősége, vagy a minimális mértékben csökkenjen vagy minimális mértékben legyen korlátozva az ingatlan megközelíthetősége. Tehát a buszmegállók elhelyezéséből volt a legtöbb lakossági konfliktus, de azt gondolom, hogy egy olyan állapot alakult ki, amely hosszú távon használható, és én nagyon örülök neki, hogy ilyen jó csapatot kaptunk, és hogy végre megszületett ez a fejlesztés. Azóta egyébként kaptam elkeserítőbb híreket is, vagy amik a lelkesedésemet szétoszlatták. Már lebonyolították a közbeszerzési eljárást az Albert Fissa felé vezető 1,1 kilométeres szakaszra vonatkozólag, tehát ott a két felújított új szakasz, tehát a Dán-Szent Miklós táblától egészen a mondjuk úgy, hogy a mandulási terjedő szakaszra is megvolt már a kivitelező, de most az energiaárak elszabadulása miatt, illetve a orosz-ukrán háborús helyzet, illetve annak következményei, gazdasági következményei miatt voltak projektek, amelyeket egész egyszerűen lehúztak, és ezen projektek közé tartozott ennek az útszakasznak a felújítása, tehát azt kell sajnos mondanom, arról kell beszámolnom, hogy a 2022-es, sőt én azt gondolom, hogy talán a 23-as év első felében biztos, hogy nem lesz megcsinálva ez az útszakasz. Ez az utolsó hír ezzel kapcsolatban, hogy most ez felfüggesztésre került. Dán-Szent Miklóson egyébként még egy pályázati lehetőségtől meg kell, hát remélem, hogy csak idéglenesen búcsút mondanunk. Ez a játszótér mellé tervezett úgynevezett C-típusú sportpark, amire évekkel ezelőtt megnyertünk egy pályázatot, de ennek a pályázatnak a megvalósítása az nem önkormányzati hatáskörbe volt adva, hanem van egy vállalkozás, aki országos szinten, legalábbis megyei szinten ugyanaz a vállalkozó telepíti egy meghatározott sorrend alapján ezeket a sportparkokat, de most a miniszterelnökség gyakorlatilag leúzta ezt a pályázatot is, tehát fel van függesztve a projekt. De hát ez legyen a legnagyobb problémánk, hogy most később épül a kültéri fitnessparkunk, amely gyakorlatilag ilyen húzóckodó, meg ilyen, hogy mondják ezt, Street workout van egy ilyen kifejezés, ilyen erősítő, kondizó berendezések vannak. Egyébként nagyon modern, nagyon jól nézett volna ki. Nagyjából egy ilyen 8-10 millió forintos költsége van egy ilyen sportpark előállításán, tehát azért jelentős nagyságrend, de hát a sportpark nélkül inkább kibírjuk, mint mondjuk egy jó út nélkül. Egyelőre ez van. Üröm még az örömben az, hogy azzal együtt, hogy a főútjaink megújultak, azzal együtt egy közlekedés biztonsági szempontból egy örvendetes állapot következett be, azért, mert az úthibák miatt nem, véletlenül nem következnek be balesetek, viszont a hátulütője a jó utaknak az, hogy vannak olyan közlekedők, akik próbálgatják saját maguk az utak és a gépek teljesítő képességét, tehát szágúdoznak, azt kell mondani, hogy éjjel-nappal. Viszont beazonosítható kör ez. E tekintetben én kértem a rendőrség együttműködését és segítségét, és önkormányzatunk is elkötelezett abban, hogy a rendőrség munkáját ilyen irányban segítse, és hát reméljük, hogy a fenntartó magyar közúttal, vagy a közútkezelővel együttműködésben sikerül minél hamarabb olyan sebességmérő, automata sebességmérő berendezéseket beszerezni és kihelyezni, amelyek egyfajta visszatartó erővel bírnak, állandó visszatartó erővel bírnak, mert ugye hát a rendőrségnek is van feladata, elég majd hallhatjuk ezt a beszámolóba, tehát a migrációs helyzet, a déli határ, a gazdasági körülmények miatt talán ismételten egy negatív tendenciába forduló bűnelkövetési hajlam kezelése, tehát nem tud a rendőrség sem jelen lenni minden olyan lényeges ponton, nem tud teljesen koncentrációval odafigyelni éppen a Dán-Szent Miklósi igényekre, de mindent megtesznek annak érdekében, és én azt gondolom, hogy bízhatunk ebben, hogy a jövőben is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy itt minél több ellenőrzés legyen, és jogkövetésre, szabálykövetésre akár kényszerítsék az állampolgárokat. Ennyit szerettem volna elmondani, ehhez kapcsolódóan kérdés van. Parancs.
Az út felújítási pénzt azt teljesen lehúzták, vagy csak fel van függesztve az a pályázat is?
Az fel van függesztve. Tehát most ebből a pályázat, tehát én azt gondolom, hogy ezt el fogják költeni. Aha. Tehát ez azért kell, hogy gondolom, kapott Lázár miniszter úr egy feladatot, hogy ennyit meg kell spórolni, és ennek a része volt az, hogy azokat a fejlesztéseket, tehát itt nyilván azt nézték, hogy akkor itt a Dán-Szent Miklós környezetében ennyi meg ennyi út elkészült, ott van egy egyegés, akkor sok 1,1 km, sok kicsi sokra megy. Én remélem, hogy ez egy idéglenes szüneteltetés csak. Most ebben az időszakban nem valósul meg, de más információ.
Nem kell újra pályázni, tehát ha
esetleg... A pályázatokat ebben az esetben nem mi írjuk. Uh-huh. Tehát itt a közútkezelő pályáz, és a miniszterelnökség, azt nem ismerem pontos döntési mechanizmus, dönti el, hogy hol melyik út kerül megvalósulásra, vagy felújításra.
És még egy kérdésem lenne, a Szebra az iskolánál?
Az, bocsánat.
Nagyon rég után.
Nagyon régi téma, és azt gondolom, hogy felszínen kell tartani ezt a témát, és el kell követni mindent a megvalósításának érdekében. De egy zebrát azt nem csak a jó szándékkal kell felfesteni, hanem olyan körülményeknek is meg kell felelni, mint mindkét oldalon járdát kell építeni, biztosítani kell a megfelelő világítást, tehát magasabban levő villanyoszlopok és nagyobb fényerejű villanyoszlopok szükségeltek, szükségesek, illetve indokolni kell. Hát nyilván az indoklás az a társadalmi támogatásságban kimerül, de először ezeket a feltételeket kell teljesítenünk, hogy mindkét oldalra járdát kell építeni, és megfelelő világítótestre. Ezeket terveztetni kell, megvalósítani. Nyilván ezeket a célokat, ezeket saját forrásból fogjuk tudni megvalósítani, és aztán utána a közútkezelő hozzájárul ahhoz, hogy ott egy gyalogátkelő legyen felfestve, és azt ők elvégzik. Azt nem tudom, hogy annak a költségét kifizeti, de hát az, hogy most mi annak is mi fizetjük a költségét, de ez egy hosszabb folyamat.
És előfordulhat, hogy régi költségbetétben
van? Hát erre még nem mennék ígéretet vállalni. Tehát én azt gondolom, hogy az, amit most válságnak gondolunk, az csak egy laza kis bemelegítés abból, ami valójában következik. Tehát itt az igazán nagy baj az a jövő év első felében fog keletkezni. Nem látjuk még, hogy lesz-e, meg milyen mértékű állami segítség az önkormányzatoknak az energiaszámlák kifizetéséhez. Most egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz, de a világ állandóan változik. Tehát én nagyon nagy megpróbáltatásokra számítok, ezért nem merek most ígéretet tenni. Én azt gondolom, hogy a jövő évi költségvetést egy nagyon erős tartalék alappal kell kezdeni, amennyiben lesz erre lehetőségünk. Tehát ennek egy ilyen gyalogátkelőnek az építése, hát én szerintem nem járok messze a valóságban, azt mondom, hogy 20 millió forint.
Hát nincs annyi, 2011-12-ben csináltattam egyet, akkor volt másfél, 2 millió körül az összes költséggel együtt, de...
De nem volt járdával?
Hát járda nem kellett, csak föllépőt kell kiépíteni, tehát szélesíteni kellett a járdát. Tehát külön járdát nem kellett építeni, illetve meg tudtuk oldani, lesvejegyzett villanyoszlopokat telepítve, tehát nem kellett új villanyoszlopokat vásárolni hozzá. Meg kell terveztetni.
Tehát én azt gondolom, hogyha ilyen 10 millió alatti nagyságrend, akkor prioritásként tudjuk ezt kezelni. Tehát ez itt az időközi választás során is arra jó volt ez a választás, hogy egy csomó társadalmi igényt megismertünk, hangosakat, kevésbé hangosakat, fontosakat, kevésbé fontosakat, de mindenképpen az elsődlegesen megvalósítandó célok között fogjuk kezdeni.
Én nem is kérdezik a konkrét ígéretet, csak hogy ez maradjon téma.
Mindenképpen foglalkozunk vele. Köszönöm. További kérdések? Utakkal kapcsolatban.
Nincs csak annyi, hogy ebből a útfelújítás és egy gyors hajtás lesz, akkor ezek szerint kis előrelépés, tehát hogy a rendőrsége próbál egy picit akkor ebben segíteni vagy lépni, hogy tehát egy kis erőteljesen, mert hát tényleg ez egy olyan nagyon erőteljes téma, hogy nap ugye tapasztaljuk, hogy mi akik azért normálisan próbálunk közlekedni, kétségbe ezt a dolog. Tehát, hogy ebbe azért kicsit erőteljesen.
Igen, hát van ennek is egy kifutási ideje egyrészt, amíg megszokják, amíg azok a büntetések, amelyeknek ilyenkor óvatatlanul kiszabásra kell, hogy kerüljenek, azoknak híre kell, hogy menjetek. Megvan ez az együttműködés, én azt gondolom, hogy mindkét részről is. De most itt abban a szerencsés helyzetben, hogy a következő napirendi pont a rendőrség beszámolója, és Budai Zoltán, az albertisei rendőrös parancsnoka. Ha jól láttam, jelezted Zoltán, hogy kérjek meg, tisztelettel köszöntelek benneteket, és jó, Török Csaba kapitányra is.
Gyors gondolat csak ezzel kapcsolatban, hétfőn volt ugye a jutó.
Igen.
Keletkezett nem kevés helyszíni bírság, ugye a közigazgatási bírság és a közigazgatási bírság, az ugye már ugye 68-tól beadott, tehát az már egy jelentős túlépés volt, és itt éppen egy név nélkül ugye Rózsa György úti lakos szalag vele ráadásul, és 81-el, úgyhogy
már régen volt,
úgyhogy azért van legutóbb két
hónapban.
Illetve nagyjából két hetente tudunk jönni, hiszen ugye négy településen kell.
Igen, hát.
Egy profifax van ugye a kapitányságon, amit jelenleg tudunk használni, a másik ugye fix helyen van telepítve, és hát ugye 12 település tartozik a kapitányság illetékesítésére.
Hát,
ez
ezt, amikor kapjuk és folyamatosan igényeljük a trafipaxot, van amikor ugye saját erőből, van amikor pedig maga a cegléti kapitányságról, civil autóval ugye közlekedési kollégák jönnek, és akkor folyamatosan ellenőrizzük.
Köszönöm szépen. Utakhoz további kérdés van, én ilyet nem látok. Otto jelezted, hogy szeretnél egy kérdést
fel. Javasolni, vagy valami. Tehát állam most tudatjuk volt az, hogy a személy szállításon készik el a felekezett fahalat. Hogy ennek nyilván az lesz a következménye, hogy a lakosok való leállják. Tehát nagy a terkön, akinek kicsi a terkön, nem tudom, hogy ő fogja, mint én. De rajta kül is van a trópára. És valószínűleg azt is fogja fújni a szél. És minden minden fogja tűnni. Vagy pedig kivisztik a terkéket, ami megint csak nem túl szerencsés.
Jó, ezzel kapcsolatban tehát a fahamu elhelyezése, tehát ez egy szabály, hogy a fahamut nem viszi el a hulladékgyűjtő, nem csak a DTKH nem viszi el, hanem országszerte nem viszik el a hulladékszállítók. Ennek az az egyszerű oka, hogy mondjuk a DTKH, KST, aki nálunk szolgáltat, több mint 1,5 millió ember hulladékszállítását végzi, és minden évben van olyan káresemény, ami a kigyulladó kukás autóból adódik. Tehát nyilván, akik itt erről beszélgetünk, abból indulunk ki, hogy az ember józan paraszti ésszel, logikusan gondolkodva megvárja, míg a kihűl a hamu, vár vele egy-kettő napot, és utána önti bele a kukába, egy zacskóba vagy valamibe. Tehát most nem a kukás emberek aszmája miatt van ez a történet, hanem azért, mert ha egy ilyen nagy ellátási körzeten belül egy-két helyen beleöntik az autóba a kukát, kigyullad az autó, tönkre megy az autó, egy nagy érték egy ilyen autó, meg további ellátási nehézségek jelentkezhetnek, ezért hívták erre fel a figyelmet. Egyébként most az, hogy viszi a szél a hamut, szerintem ez most másodlagos. Tehát én tavaly előtt mindig kapom a levegő munkacsoporttól a jelentést, hogy most éppen sötét barnában van a Dánszent Miklós a kibocsátott széndioxid meg károsanyag kibocsátás tekintetében, és azért nem éjfeketében, mert van egy rendeletünk, amiben korlátozzuk a tűzgyújtási, tehát az avarégetési rendeletünket, de egyébként a mi gyakorlatunk is totálisan környezetszennyező és nem egy modern szemlélet mindezek ellenére, de most úgy látom, hogy erről nincsen szó. Tehát itt arról van szó, hogy az emberek valamilyen módon átvészeljék ezt a téli időszakot, fűtsenek liglittel, bármivel, tehát az most, hogy viszi a hamut a szél, az nagyon nem fogja csak a szomszédot érdekelni. De egyébként mostanában így a Nemzeti Agrárkamarával kapcsolatban elég sok rendezvényen veszek részt, és tehát egy pozitív hír a hamuval kapcsolatban, hogy itt a hamu az olyan szenet tartalmaz, amely jó hatással van a talaj ökológiájára, tehát és termőképességére, tehát a hamu, illetve minden növényi hulladék, amiben szénatom található, az hosszú távon segíti a talaj biológiáját és működését. Tehát, hogyha elássuk a hamut, az néhány éven belül hozzájárul ahhoz, hogy termőképesen legyen a kertünk. De el tekintetben nem tudok más megnyugtató választ adni, jövőre se fogják elvinni, meg azt követően se a fahamut. Most azért intenzívebb ez a probléma, mert többen kezdtek el fával fűteni, mint a kényelmesebb gázfűtéssel, mert a fával fűteni olcsóbb. De egyébként korábban sem engedték. Tehát nyilván meg lehet oldani, hogy hogyan helyezi el az ember a kukában, csak utána ezt meg nem lehet kinyomozni egyáltalán, hogy kigyullad egy kukás autó, hogy ki volt a felelős, ezért kell így egy kollektív figyelemfelkeltéssel élni a szolgáltatónak. De egyébként ez nem az önkormányzat határozza meg, hogy mi történjen a fahamu van.
Nekem végül se egy nagy probléma, mert egy 30-30 méteres telek, majdnem akkora, azon elég nehéz elhelyezni több év termését, fahamu termését.
Hát figyelj, én a magam részéről ezt úgy oldottam meg, hogy volt egy, mint nekem nagyobb telkem volt, de csináltam egy 2 méteres fahamukát, és oda hordtam be a lombot, a lenyírt füvet, a kiszgaszt, meg a komposztálható hulladékot, meg ráöntöttem a hamut. És az itt egy év alatt, tehát körülbelül keletkezett egy fél vagy egy köbméternyi komposzt, tehát egy ilyen földes növényi hulladék, amit szétszórtam ott a, mondjuk azt, hogy a szeméndömb környéken, aztán utána az befűvesedett, ott megnyírtam a füvet. Tehát én azt csinálnám, hogy kijelölnék egy területet, és oda ásnék egy gödröt, aztán bele öntögetném a hamut. Meg próbálnám a komposztot javítani a hamuba, mert az is növényi hulladék, csak akkor ugye nincsen az, hogy gázolajos vattával gyújt be az ember, mert akkor ellenkező hatást ért el, de gondolom nem erről van szó. Más kérdésem van? Köszönöm szépen. Akkor, ha nincs további kérdés a falügyülés témájához kapcsolatban, a falügyülés napjelenti pontot lezárnám, és akkor hadd kérjem meg nagy tisztelettel Török Csaba rendőrkapitány urat, Budai Zoltán ősparancsnok urat, hogy fáradjon az asztalhoz.
Viszontlátásra.
Képviselőtársak, kedves vendégek. Második napirendi pontunk következik, rendőrségi beszámoló 2021-es évre vonatkozó. Képviselőtestületünk megkapta a beszámolót. Én azt gondolom, hogy a képviselőtársak elolvasták. Arról tudok beszámolni, hogy a tegnapi pénzügyi településfejlesztés és közösségépítési bizottsági ülésen, további a PTKB ülésen. Tárgyaltuk ezt a napirendi pontot, beszélgettünk erről a jelentésről, erről a beszámolóról, és mint ahogyan az előző években valamennyi Dászendőposi polgár nevében megköszönjük a rendőrkapitányság és a rendőrös munkáját és tevékenységét. Örvendetes változásokban voltunk eddig, tehát évről évre az a mutató, amely gyakorlatilag nem mérhető semmiféle statisztikai módszerrel, csak érezzük, hogy a közbeszéd milyen irányba indul el, miket hallunk, miket tapasztalunk. Tehát ez a úgynevezett szubjektív biztonságérzet Dászendőposon az évről évre erősödött. Egész egyszerűen annak köszönhetően, hogy a bűncselekmények száma, illetve az elkövetett bűncselekmények súlya, ezek évről évre csökkenő tendenciák, kevesebb jelentőséggel bírnak Dászendőpos életében. Hát most, hogy mi fog következni, az egy nagy kérdője. Mi ugye folyamatos kapcsolatban vagyunk az ősparancsnok úrral, és többször egyeztetett több pozíciókból, vagy több feladat tekintetében is. Tehát én azt tudom, hogy készül a rendőrség arra, hogy itt ebben az előbb említettem talán itt pontotoknál, hogy ebben az időszakban, amikor egyre értékesebb a tűzifa, és egyre kevesebbet fog érni a pénzünk, ez megint a bűncselekmények növekedéséhez fog vezetni. én remélem, hogy, hogy sikerül majd ennek a, erre a kihívásra is válaszolni. Amennyiben Dánszentmiklós község önkormányzata képviselőtestület, hogy a lakók segítségét igényli a rendőrségi munka, vagy a felderítési tevékenység, akkor ahogyan eddig is kérem, hogy forduljanak hozzánk bizalommal. Mi mindig segítettünk, azért mert lesöpláljuk azt a munkát, amit érdekünkben szolgáltok. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretném valamit elmondani a bizottság nevében.
Bizottság nevében én elolvastam az értékelő jelentést, és egyébként tényleg meglepő, hogy ha jól emlékszem, mínusz két fő az, amely a területről hiányzik, vagy az elmúlt évekhez képest két fővel kevesebb a létszámuk, és egyébként minden statisztika javuló tendenciát mutat. Nyilván egy idő után ezt nem lehet fokozni, azt gondolom, tehát egyszer vége szakadhat ennek is, de egyébként, amit polgármester úgy is mondott, hogy, hogy az emberek szubjektíven azt érzik, ami remélem, hogy a valóság is, hogy, hogy egy nyugodt környezetben élünk, és sokkal kevesebb bűncselekményről hallunk, vesz minket körbe, mint pár évvel ezelőtt is. És nyilván azt hiába mondjuk annak, akivel történik egy ilyen dolog, az, az nem ezt fogja érzékelni, de én is, és azok az emberek, akikkel egy kapcsolatba kerültem, ezt érzékelik. Én szintén csak gratulálni szeretnék az önök munkájához. Nyilván egy kicsit én elfogult vagyok a rendőrséggel kapcsolatban, de hát ez nekem nem rendelhető. Fölmerült egy kérdésem,
ami... pozitív.
Igen. Aztán a bizottság ülés, amiről esett még szó, hát talán megnéztük, átlapoztuk a statisztikai adatokat, és egyébként tényleg, tényleg olyan, olyan adatokat találtunk itt, ami nem ismerősen értő. Én viszont egy kérdést szeretnék önöknek megtehetni. Még pedig olvastam itt az ügyi helyzet bemutatásánál, hogy amit az állampolgárok tehetnek gyakorlatilag a település érdekében, azt nem feltétlenül tesszük meg, mert hogy vidéken nem volt ez jellemző, de most szerepel ebben a beszámolóban is, hogy az állampolgárok közönössége az, amely nem segíti az önök munkáját, nem odafigyelése, nem tudom, hogy ez más településekre is jellemző-e, vagy országosan ez a jellemző, sajnos feltételezem. Esetleg van-e olyan gyakorlati megoldás, tudnak-e ilyesmiről, bárhol alkalmaznak-e olyat, ami ezt megváltoztatja, kicsit pozitívabbá teszi, megszünteti, hogy ez a közönösség, ez milyen módon csökkenthető. És nem tudom, kitől kérdezzem.
Én eddig válaszoljak. Igazából ez nem Dánszentmiklósra van értelmezve ez a összegző gondolat, hiszen maga a bűnügyi helyzetet, jelenleg a bűnügyi helyzetét értékeli. Ez egy országos tendencia, és a bűnügyi eljárások során tapasztaljuk ezt a fajta lakossági hozást, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nem kimondottan Dánszentmiklósra, és hát örülnek, hogy hát az itt keletkező bűncselekmények tekintetében majd gyakorlati tapasztalatunk, hál' Istennek nincs is, hogy itt a lakosság hogyan áll ez a kérdéshez, de ami hát nyilván egy demokráciában fontos az, az a mondat, ami a büntető törvényében van, hogy bűnösnek vagy akkor tekinthető valaki, ha a bíróság jogerősen elítéli, ahhoz bizonyítékról van szükség. Tehát bizonyítani kell a rendőrségnek is egy valami bűncselekmény, ahol viszont különböző olyan jellegű együttműködésre van szükség, hogy valaki lát egy adott bűncselekményt, azzal kapcsolatosan konkrét információi vannak, akkor azzal segíti a hatóságot, de akár úgy is, hogyha megkérdezik tőle azt, hogy esetleg ez az ügyen kapcsolatban tud-e valamit, akkor nem azt mondja, hogy nem általában tapasztalás szerint nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy egyébként megtudjuk így bizonyítási szintjén oldani. Másik oldala pedig az a közönség, és szintén nem dánszatikusra értve, hogy látunk mondjuk egy olyan helyzet, hogy valaki mondjuk elhagyja a pénztárcáját, vagy nem zárja be, nyitva van neki a bejárati ajtó, és akkor esetleg tudjuk a telefonszámát, és akkor nem tudjuk fel, hogy figyelj már ide, hát véletlenül óvatlan voltál, és akkor úgy maradt az ajtó, és akkor ez egy felhívás keringő, mint a bűnelkövető szempontjából, de gyakorlatilag tapasztaljuk közlekedési balesetet is, hogy történik egy baleset, és szomorú ezt mondani, de nem sokan nem állnak meg, nem sokan telepítették, várták, hogy előtte történt a baleset, és mondjuk segítségre szólnak az emberek ott abban a gépkocsiban, és elmennek, mert hát nem rájuk tartozik, hálásnak nem tudjuk történet. Általában ugyanaz a közönség tapasztalható sajnos, amit a közéletben is tapasztalunk, akár a közlekedés során is tapasztalunk, akár egy boltban, vásárlás során tapasztalunk, hogy az emberek egyébként nem értik egymás szavát. Sajnos ebben a rendőrségnek nagyon eszközei nincsenek, hiszen ezt mi egyébként főleg a bűn és baleset megelőzési programjainkban próbáljuk az embereknek a szemét felnyitni, hogy mennyire az együttműködés mennyire segítő lehet, illetve akár a közlekedés biztonságban is az, hogyha egymásra figyelünk, akkor alapvetően a baleseteket el tudjuk kerülni, hiszen a közlekedési baleseteknél is a emberi figyelmetlenség és a szabályok fenntartása hozza a nagy részben ezeknek a kialakulásokat. Alapvetően itt gondoltuk, hogy például, ha tovább gondolom ezt a kérdést, hogy valaki segítségre szóló mondjuk, nehogy Isten éppen ittosan fekszik kint a köztörben és hideg van, és akkor nem segítünk rajta, hanem azt mondjuk, hogy megérdemel a sorsát, mert hogy hát akkor miért ilyen életet váltott, vagy ilyen életet folytott, de hogy ezek a fajta embriók sok esetben a mi eljárásainkban is kézzelfoghatóan hiányoznak.
Igen, köszönöm. Pont erre gondoltam, hogy nyilván azért van ilyen fajta kezdeményezés, amit ön is említett, hogy vannak olyan kampányok, vagy előadás, vagy bármi, ami felhívja az ember figyelmét arra, hogy valamilyen szinten ezt a fajta közönséget miért kellene fűrnie. Ilyesmire igen, gondolok,
de igen. Egy másik példát is, és egyébként én szakmai nagyon sokra értékelem a dr. Zahár Gábornak a hozzáállását a kábítószer fogyasztás tekintetében, mert én azt gondolom, nagyon jól látja ezt a problémát, és volt most 2-3 hát szerintem is egy előadása, és hát ő, ahogy szokta az előadásaiban egy kicsit olyan folyamatosan közelíti a kérdést, és egyébként pedig sok, a maga a mondani valója sokkal komolyabb. És itt konkrétan arra gondolok, hogy nagyon sokan azt mondják, és van ebben igazság, hogy rendőrségnek tenni kell annak érdekében, hogy ne legyen kábítószer terjesztés Magyarországon. De az egész világon van, és az alapja ennek az, hogy vannak, akik kábítószerhez akarnak jutni, mert mondjuk hozzászoktak is kellene kisebb, a kábítószer terjesztő pedig ez egy nagyon üzlet van benne, tehát újra tervelődik ez a folyamat, hogyha sikerül beazonosítani, rácsnagi helyezni, egy kábítószer terjesztőt lesz helyettük kettő. De senki nem vizsgálja mondjuk azt a kérdést, hogy mondjuk egy gyerek esetében a családnak a szerepe mi, hogy felismerne ezt a problémát, hogy a gyerekemmel baj van, mert úgy jön haza, hogy valami nem stimmel, hogy lelkileg problémája van, és nem kérdezzük meg tőle, hogy mi van veled, mi bánt, mert mindenki mondjuk a számítógép mögött, de ugyanígy ezért az oktatásban is lehet ezt tapasztalni. Hát összességében ez a fajta közönség már a gyerekek életében is előjön, és akkor jön az, hogy kábítószerhez jó, mert nem tudja a problémáit megoldani, és akkor utána kell érte a pénz, akkor utána mondjuk ellop valamit, vagy egyik bűncselekménybe kerülnek, és akkor ez egyébként egy olyan önfejlesztő folyamat, aminek a vége az elég kedvezőtlen lehet. Tehát itt is megjelenik ez a fajta társadalmi probléma. De mondhatnám egyébként ezt a problémát a rendőrség működése szempontjából is, és ott a hallgatási rendőrös tekintetében, hogy nagyon nehéz a létszám utánpótlás, nem akarnak a emberek rendőrnek állni, akkor sem, hogy most már azért a fizetéseket én azt gondolom, hogy olyan szinten megemelték, hogy ebből egyébként biztosan meg lehet élni. És van arra lehetőség egyébként, hogyha a rendőr szeretné szorgalmas, akkor másodalás is tud vállalni. és ennek ellenére nem intenzív a jelentkezés. Elindították a határvadász toborzást is, ami pont azt szolgálná, hogy ne kelljen mondjuk a Cegléd rendőrkapitányságnak sem rendőri erőket delegálni a határa, mert egyébként azt gondolom, hogy aki volt ott is látta, hogy egy testközelőt hoztak, tehát óriási teher van a határon, és nagyon szükséges ott a rendvédelmi erőknek a jelenléte. De határozás toborzás is elindult valamikor a nyár végén, és minimális számban jelentkeznek emberek erre a feladatra. Tehát szerintem az ugyanúgy a gazdaságban megjelenik, hogy nehéz a munkaerő utánpótlás. És nyilván most az, hogy az albertési rendőrös létszáma nem mondhatni teljesen optimálisnak, ez nem fogja befolyásolni az önök kapcsán vállalt felelősségünket, mert egyébként nagyon sok esetben van, amikor Cegédről jön ki a rendőrjárőr, mert éppen mondjuk a nincs szolgálban az albertési rendőrségen valaki, akkor ezt mi járás szintén gondolkodunk, és minden itt élt állampolgárnak próbáljuk a biztonságát szavatolni, sőt az elvárásokkal kapcsolatban azok egyértelműen megjelennek, hogy van egy olyan mutató, hogy mennyi ide a térünk egy riasztás esetében, és ennek egy bizonyos számon belül kell lenni, hát ez egy bizonyos mértéken belül kell lenni, mint jelen pillanatban ilyen 14 perc a Cegléd rendőrkapitányság esetében, nagyon jónak értékelték. Egyébként a bűncselekmények felügyelésében is olyan adatokat értékelnek el, sokban is ez által minősítik a rendőrkapitányság működését, amely bűncselekmények egyébként a lakosság szubjektív közbiztonsági érzetét, az, hogy mennyire érzi magát biztonságban, alapvetően befolyásolják. A kiemelcsült bűncselekmények, emberölések, rablások, lopások, stb. Tehát maga a rendszerünk az szerintem nagyon jó működő dolog, mert alapvetően az alapján értékelik a rendőri egységnek a működésének a hatékonyságát, hogy ezekkel a területeken hogyan tud eleget tenni a lakosság jogos elvárásainak. Tehát ez szerintem egy jó rendszer, és örömmel tudom azt jelenteni itt a testületnek, hogy egyébként a Cegléd rendőrkapitányság 2020-ban is és 2021-ben is 13 itt a Pest megyében működő rendőrkapitányság közül szakmai mutatók alapján az első helyen végzett, tehát a legjobban működő rendőrkapitányság volt. És ezt csak azért hozom ide, mert nyilván ezáltal leképződik az, hogy próbáljuk a munkánkat a tisztességgel látni, hiszen hál' Istennek azért a kollégák nagy része érzi ennek a hivatásnak a fontosságát.
Köszönöm szépen. Egyébként azért is kérdeztem pont ezt, mert hogy én, mint egy közművelődési intézmény, nyilván tudok valamit esetleg ez ügyben tenni, gondoltam, hogy előadások, egyéb más olyan érzékenyítő programok, amely kapcsán mondjuk a felelős a társadalmi felelősségvállalás mondjuk az emberekben kicsit elérődik. Tehát pontosan egyrészt a munkám miatt is ragadtam ki ezt a részt, másrészt meggondoltam, hogy nyilván ha mi ebben tudunk valamilyen szinten részt venni, akkor ezzel tudunk hozzájárulni az ünnep az önök tevékenységéhez, vagy a mi közbiztonsági érzetünk további jogilásához.
Köszönöm. Erre azt tudom önnek mondani, hogy nagyon szívesen mondani, és hiszen van olyan kollega, aki alapvetően bűn és bas megelőzési tevékenységgel foglalkozik, és ő egyébként rendszeresen jár előadásokat is tartani. Tehát, hogyha egy ilyen programot meg tudunk itt szerezni, tehát többet is állunk rendelkezésre, és akár meg tudjuk azt is beszélni, hogy konkrétan milyen témákban kellene egy ilyenfajta konzultációt szervezni, és akkor mi annak tudunk alapvetően, hogy megosztjuk az emberekkel azokat a tapasztalatokat, amit rendőrként megszerzünk a napi gyakorlatban. És hát van az a mondás, hogy az okos ember a buta, vagy a más párán, tehát hogy nem így van, tehát hogy próbálják elő azokat, ami másnál mondjuk megkedvető lett volna. Nagyon szívesen vállalok ilyen jellegű konzultációkat.
Köszönöm,
hogy
köszönöm
szépen.
Én is megfogadom azt, hogy néhány gondolatot, hogy mellettük elolvastam a beszámolókat. Sok esetben összecsengő képviselőtársam mondataival, gyorsan elmondanám. Tehát alapos és átfogó beszámolót olvashattunk a rendőrség tevékenységéről, melyről
alátámasztják, hogy a regisztrált bűnesetek száma a 2020-as évhez viszonyítva közünk 6%-ra csökkent, és a csökkenés az elmúlt 10 évben folyamatos volt. Nagyon örvendetes, hogy Vászemlékos tekintetében a 2021-es év adatai a legkedvezőbbek. Előző évhez képest 60 kevesebb bűncselekmény történt a településünkön. A beszámolóban az is látható, hogy a rendőrség hangsúlyt fektet a bűn és a baleset megelőzésre, együttműködő oktatási intézményekkel, a civil szervezetekkel, különböző kampányok lebonyolításában vesznek részt. Jövőben is körülbelül veszük, ha a településünk lakói minél szélesebb körben be tudják vonni ezekbe a programokba. A látni és látszani kampányok való részvétel nagyban segíti a közlekedésben részvevők biztonságát. Úgy gondolom, hogy amennyivel lehetőség nyílik rá, a településünkön is szívesen csatlakozzánk ehhez a programhoz, hiszen mi mindig gyakran találkozunk, kiderállítottam kerékpározókkal, én visszaverően előnyelvű közlekedőkkel. A közbiztonság és a közlekedési morál tekintetében a településen való rendőri jelenlét szintén befolyásoló erővel bír. A főút felújítását követően a sebességhatárok túlzott átlépése miatt érkeztek hozzánk jelzések. A lakosság részéről érezhető igény mutatkozik a rendőri jelenléte, gyorshajtók kiszűrésére, melyhez a jövőben is számítunk az önök segítségére. Összességében úgy gondolom, hogy a rendőrség munkája összehangolt és eredményes munka volt 2021-ben is, mert ezúton is köszönöm, és magam részéről az elkövetkező időre kevés feladatot és munkát kívánok.
Szoktam hangsúlyozni, és itt ennek nagyon helye van itt Vászemlékposon, hiszen nyilván az ember tudja azt, és az egész járása jellemző az, hogy mondjuk a Budapest agglomerációjához képest azért egy kedvezőtlenebb gazdasági helyzetben vagyunk. Ennek ellenére azért itt egy nagyon tisztességes felajánlás volt az önkormányzat részéről, amikor az Albert Rizsai rendőrségügyításáról volt szó, és hát én azt gondolom, hogy most egy olyan körülmények között dolgozhatnak ott a kollégák, ami azért a hivatali működésnek, a hivatali rendnek megfelelő. És azt szeretném hangsúlyozni, hogy nyilván mi is emberek vagyunk, és azt gondolom, hogy ez egy olyan visszajelzés a rendőrök számára, hogy a lakosság, az önkormányzat megtiszteli őket azzal, hogy amiben tud próbál segíteni. És ez nagyon fontos, én azt gondolom, hiszen azért a napi munkánkban nagyon sok negatív élmény éri a kollégákat. Tehát el sem hinnék, hogy milyen kommunikációban van részük, és hát nyilván ők azért úgymond a rendőrként ezt a fajta kommunikációt nem vetik föl, tudniuk kell, és a szakmaszabálynak megfelelően kezelni, de hát emberként azért ezek elég nagy kihívások, meg hát azért sokszor dolgokban is találkoznak a kollégák, és hát én úgy gondolom, hogy ez a fajta lakossági visszajelzés más módon nem pótolható, és nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen. Valaki esetleg kiegészítést, beszámoló szeretnék, de még?
Hát igazából kapitányos sok gondolatot érintett azzal kapcsolatban, amit mondtam volna. Még egy gondolat egyébként, a sajtónak is folyamatosan ezekről a kampányokról van küldve, Facebook oldal létezik, tehát a kollégám, aki ezzel foglalkozik, ő mindig egy írott sajtónak, illetve minden olyan fórumon, ahol annak ezeket az úgynevezett elbír hírlevelek, ezeket meg szoktak küldeni. Azért mondom, hogy elméletileg azoknak itt a sajtó részére megküldésre kerüljön, tehát azokat is ki lehet magának, hogyha van olyan felület, vagy úgy gondolják. Illetőleg természetesen, hogyha ilyen igény van, majd egyeztetünk, és akkor nagyon szívesen akár a kollégák, az őrsorban, a bűnmegelőzési érdekről fog tudni majd segíteni. Na, akkor visszatérve az értékelő jelentést, tehát én két gondolatot mondanék, csak igazából nem akarom az idejét tavalni senkinek ezzel a történettel. Ugye azt tudjuk, hogy sajnos a Fási úr máshol próbált szerencsét. Ez nyilván az egy minőségi változást hozott a rendőrség, illetve a lakosság kapcsolatában, hiszen ugye elég régóta volt itt Zoltán, ugye a körzeti megbízott. A őt ő pótlására szánt kollega az most sajnos lebetegedett, így nem tudott eljönni, pedig szerettem volna, hogy a testület számára is bemutatni. De lényeg a lényeg, hogy egy fiatal kollega, akik is nyilván azokkal a helyi személy ismeretekkel még nem rendelkezik, mint az Zoltán, aki itt élt a faluban, és akkor évtizedeken keresztül kialakította itt a kapcsolatait. Ettől függetlenül minél több időt próbál itt tölteni a településen. Pont ő is volt ugye hétfőn, aki a Trafipaxot kezelt itt a másik kollégával. Illetőleg nagyon remélem, hogy így van, ugye rendszeresen bejár a polgármester úrhoz is, egyeztetnek, ha olyan igény van, akkor természetesen be fogom nézni, és akkor lehet vele beszélni. Közvetlenül lehet neki jelzni a problémákat, ugye rendelkezik szolgálati telefonnal, föl lehet hívni, ezek nyilvános adatok. Nem tudom, hogy polgármester úrnak megvan-e, gondolom, megvan-e a szolgálati szám is. Hát egy közkincsében egy következő fórum alkalmával is tudjuk egy mutatni majd az újságon keresztül. Tehát azért mondom, hogy vannak ilyen lehetőségek. Tehát azért mondom, hogy attól függetlenül, hogy az oldal ugye itt hagyott minket, igyekszünk azt az űrt pótolni, amit esetleg a hiány okozhat. Természetesen ez, aki találkozik a kollégákkal, ugye mert több kollega is megfordul a településen, az érezheti a bőrén is, hogy bizony-bizony, hogyha itt vannak a kollégák, akkor erőteljesebben vannak intézkedés alá vonva, itt nem csak a szárkódozók, meg az egyéb közlekedésben részvők, hanem bizony-bizony biztonsági és egyéb olyan apróságú dolgok, amikkel lehet, hogy nem biztos, hogy volt foglalkozva az elmúlt években, úgyhogy ezt már hallottam is, hogy szóvá tették, hogy nem mindenkinek tetszik ez a változás, de mi azon vagyunk, hogy ne is tetszen nekik, hanem tartsák a törvényeket, a jogszabályokat, és közlekedjenek úgy, ahogy az elvárható. A másik része pedig az a köszönöki javanítás, hogy a polgármester úr, illetőleg most már ugye majd a testület felé is, ugye volt egy hozamosabb időszak, nem volt egy szerencsés állapot, de én úgy gondolom, hogy amiben kellett együtt tudtunk működni, ha bármi felkérés volt, a polgármester úr segíteni nekünk, cserébe mi is igyekszünk minden kívánságot teljesíteni, illetve minden problémára reagálni. Lehetőség szerint, hogy minél hamarabb, ugyanezt legyen akár a sebességnél, és akár bármi más közbiztonsági probléma, akár a korábbi években ugye a eligazítása a vendégmunkásoknak, és a többi, és a többi. Tehát azért mondom, hogy igyekszünk minden területen helytállni, attól függetlenül, hogy változás történt, és igyekszünk úgy tenni a dolgunkat, hogy a lakosság ne érzékelje sem az oltán hiányát, sem pedig ugye a létszám viszonyát.
Köszönöm szépen. Egy momentumról, ami szerintem fontos, nem feltétlenül szakmai jellegű megállapítás, de az, hogy segítőkész és jófej rendőrök vannak, az szerintem egy fontos mutató. Tehát én a járőr telefonszámát szoktam hívni, természetesen nem tudják, hogy én ki vagyok, de nem ismert néhány munkatársat, néhány rendőrt ismerek személyesen is, de nem evidencia az, hogy ők ismerjenek engem. De alapvetően egy gyorsan, nagyon gyorsan reagálva, lényegre törő kérdéseket feltéve azonnal rendelkezésre állnak, vagy ha nem, akkor elmondják, hogy mi a teendő, mert most itt és itt helyszínelnek, ekkor és ekkor tudnak jönni, jó-e, ha nem jó, akkor hívjam a 112-t, tehát tényleg, és az sem utolsó szempont egyébként, hogy egy fiatalos, lendületes állományban legalábbis én azt gondolom, és itt a közvetlenül megbízott személyi változás egy nyilván, ahol veszteségeket szenvedtünk, hogy kevesebb a helyismeret, de a másik oldalon ez viszont előny, hogy éppen azért, hogy ismeretlenek vagyunk, van egy tiszta lap, el lehet kezdeni olyan dolgokkal is foglalkozni, illetve rá lehet mutatni olyan hiányosságra, akkor korábban éppen a emberi kapcsolatok vagy a személyes viszonyok miatt kevésbé hatékonyabban fogalmazunk, így tudott végezni a Zoli. De mindenképpen az a lényeg, hogy van rendőri jelenlét, jó kapcsolatunk van, folyamatos kommunikáció, ne legyen sok feladat és maradjon meg ez a jó egymást segítő viszonyunk a jövőben is. Én azt kívánom és köszönöm szépen még egyszer a magát a beszámolót, de személyesen kapitány úr is megtisztelt bennünket ebből az alkalomból, és amennyiben nincsen több kérdés, akkor én azt a határozati javaslatot fogom tenni fel szavazásra, amelyet a PTKB is javasol, nevezetesen, hogy fogadjuk el a rendőrségi beszámolót. Tisztelt képviselőtársak, szavazás következik, aki egyetért az elhangzottakkal, az készvelmese igennel szavazom most. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, itt voltatok, és akkor hát mi még folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen, hogy megvan a Vista vezetéséhez. Köszönöm szépen.
Viszontlátásra. Yeah.